Szeretettel köszöntelek benneteket. Most nem olvasom föl még egyszer az igét, mert erről az igéről fogok ma szolgálni, ami a hónap igéje is. Elmondtuk kétszer, de hát ez tulajdonképpen egy sorozatban szerepel. A nyár folyamán egy olyan sorozatot vettünk végig, hogy Jézus hogyan viszonyul különböző élethelyzetben levő emberekhez. Itt látjátok, hogy négy téma van, amiből most a harmadiknál tartunk, és a harmadik úgy alakult, hogy három részes lett, úgyhogy most a harmadiknak a harmadik részét fogjuk venni, és majd a következő alkalommal fogjuk mindenféle helyekről hallottam, hogy sokan várják ezt a legutolsót, nem tudom, hogy miért, de mondták, hogy ez már nagyon érdekli őket, hogy az melyik lehet, de most még nem az lesz, hanem akik sokat szolgálják őt ezzel kapcsolatban. Nem tudom, van itt olyan, aki az összeset hallotta, csak egy kéz felemeléssel? Na, nem számítottam meg ilyen, akkor egész sokan vagytok, akik így nyáron pont akkor itt voltatok, amikor ezekről volt szó. Viszont látom, hogy azért többen vagytok, akik nem mindegyiket hallottátok. Egy picit mindegyiknek az elején azért összeszoktam foglalni az egészet. Hát nyilván ez nem lesz olyan részletes, mint maga azok az igehirdetések, de hogy mégis egy kicsit bele tudjunk helyezkedni azokba a gondolatokba, amik akkor voltak. Ugye az első, hogy mit mond Jézus azoknak, akik sokat dolgoznak. Csak az összefoglalást mondom, nem bűn sokat dolgozni, de bűn kihagyni a munkánkból Jézust. A munka és szolgálat megfér egymás mellett. Sokszor, akik dolgoznak, vagy abba a hibába esnek bele, hogy azt mondják, hogy hát én annyit dolgozok, hogy én igazából nem tudok szolgálni, nem tudom az Urat szolgálni. És tulajdonképpen beletörődnek abban, hogy hát akkor nem szolgálják az Urat, mert annyit dolgoznak, mint hogyha az Úr szolgálata, hát pusztán attól függne, hogy mennyi konkrét időt szánunk rá. A másik probléma pedig az lehet, amikor valaki nagyon sokat dolgozik, és az ördög megszólítja őt azzal, hogy te alkalmatlan vagy szolgálatra, és igazából bár szolgálnának, de úgy érzik, hogy nincsenek abban a helyzetben, mert nem tudnak annyit az Úr jelenlétébe lenni. Lehet mindent otthagyni úgy is, hogy dolgozunk, és lehet valóságosan követni úgy is, hogy dolgozunk. Itt a dolgozunkon azt értem, hogyha éppen egy olyan életszakaszban vagyunk, ami nagyon leterhel minket. Épp tegnapi házi csoporton pont erről a témáról beszélgettünk, és volt valaki, aki megosztotta, hogy amikor pici gyerekek voltak, sok gyerek, akkor úgy érezte, hogy ő igazából nem szolgálja az Urat. Aztán utólag vette észre, hogy hát ez abszolút nem így volt, hanem akkor nagyon is az Urat szolgálta. Tehát, hogy ne hagyjuk magunkat ezzel a dologgal megcsalni, de meg se nyugtathatjuk magunkat, hogy hát, hogyha van minden nap egy gyors egy perc is, amelyet elmondok, akkor az rendben van, tehát nem erről beszélek, hanem lehet otthagyni mindent a lelkünkben, és tényleg az Úrra figyelni úgy is, hogyha éppen nagyon leterheltek vagyunk. Aztán a második téma volt, hogy mit mond Jézus a kiszolgáltatottaknak. Az egyik gondolat, hogy a nehéz sors nem számít be vezeklésnek. Tehát ha egy nehéz sorsod volt, akkor könnyen elhiheted, vagy az ördög elhiteti veled, vagy az emberek is azt mondják, hogy hát te neked olyan nehéz sorsod volt, hogy te már mindenért megbűnődtél, te már egyenes úton mész a mennyországba, és hogy sajnos ez nem így van. Isten igében ezt sose látjuk, hogy attól, hogy valakinek nehéz sorsa volt, pusztán ezért örök életre jutott volna. Aztán azt is láttuk, hogy Jézus nem sajnálkozott sose azokon, akiknek nehéz sorsuk van. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt kegyelemmel feléjük, meg nem sajnálta őket, de nem sajnálkozott rajtuk. Egyébként, amikor nehéz sorsban van valaki, akkor nem is segít ezzel, hogyha sajnálkozunk rajta, inkább csak lenyomjuk, még inkább azt mondjuk neki, hogy hát igen, te egy ilyen szerencsétlen vagy. Jézus soha nem tett így. Jézus egyenértékűnek kezeli a többi normális emberrel, azt, aki éppen kiszolgáltatott helyzetben van. Tehát Jézus úgy beszél egy világban éppen nem kiszolgáltatott tűnő emberrel ugyanúgy beszél, mint egy a világban éppen nagyon kiszolgáltatott helyzetben levő emberrel. Jézus ugyanúgy beszél Pilátussal, aki hatalmas úr volt, mint éppen a jobblatorral, aki meg az utolsó pillanatait élte, és igen kiszolgáltatott helyzetben volt. Tehát akár kiszolgáltatott vagy, akár nem, Jézus egyenértékűnek kezel téged. A bűn terhétől akar megszabadítani, hogy szabadon élhess. Tehát ha kiszolgáltatott helyzetben vagy, azt látjuk, Jézus mindig, amikor ilyen emberekkel találkozott, a legfőbb célja az volt, hogy a bűn terhétől megszabaduljanak. Volt még ennek kapcsán egy melléküzenet, hogy hogyan tudok segíteni azoknak, akik éppen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Jézushoz kell valahogy őt oda vinnem mindenképpen. Hittel kell segítenem, tehát ha én nem hiszek abban, hogy a segítségem az számít valamit, akkor azzal nem segítek, hanem akkor segítek, hogyha ő észreveszi bennem a hitet, hogy én hiszem azt, hogy ő neki megváltozhat az élete. Az akadályokkal meg kell küzdenem, és azt kell segítenem, akit rám bízott az Úr. Sokszor az ördög azzal próbál bennünket nehéz helyzetbe hozni, hogy mindenkinek segítenünk kell, és belerokadunk abba, hogy nem tudunk mindenkinek segíteni. Nem így van. Azoknak kell segítened, akiket Isten rád bízott. És most jutottunk el oda, hogy Jézus üzenete azokhoz, akik sokat szolgálják őt. Hát ez is egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán mit is jelent az, hogy sokat szolgálni az Urat. Mindjárt fogok erről pár gondolatot mondani. Három veszélyt nézünk meg majd, és három üzenetet, ebből már kettőt megnéztünk, tehát majd jön a harmadik veszély. De előtte egy picit arról szeretnék beszélni, hogy mit is mond Isten igéje arról, hogy mit jelent szolgálni az Urat. János 5.19-ben olvassuk, hogy bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Tehát a szolgálat az újra és újra fontos tudatosítanunk, hogy az nem az, amikor van egy konkrét dolog, amit csinálsz. És valakinek van éppen, hogy ő mázista, mert mondjuk az ajtónál a szolgálatot megnyerte, és neki milyen jó dolga van, én meg nem találtam még meg a gyülekezetben a szolgálatomat. Fontosak ezek a szolgálatok, de a szolgálat az ennél sokkal mélyebb, sokkal több, amit Jézus tett itt a Földön, bemutatta, megüresítette magát, ott hagyta az ő isteni mi voltát, és emberként élt itt. És azt mondja, hogy ő úgy szolgált az atyát, hogy folyamatosan figyelte az atyát, hogy mit tesz, és ő azt lépte. Ha emlékeztek rá, azt a példát hoztam, olyan ez, mint egy ilyen személyi tolmács. Én ezt magam a másik oldalról szoktam átélni, mivel túlzottan jól nem beszélek semmilyen idegen nyelvet, hogy finoman fogalmaztam. És ezért, amikor külföldiekkel találkozom, akkor szükségem van valakire, legfőképpen a feleségemre, aki ott van mellettem, és segít nekem a tolmácsolásba. És nekem arra van akkor szükségem, hogy ő folyamatosan ott legyen mellettem, mert hogyha nincs ott, akkor addig csak mosolyogni tudunk, meg szép időnk van, meg ilyeneket tudok mondani, és meg vagyok lőve. És hogy valami ilyesmit képzelek én, hogy bár Isten nincs kiszolgáltatva, mert ő a kövekből is tud magának dicsőítőket is teremteni, tudjuk, de mégis ő azt a döntést hozta, hogy ő embereken keresztül munkálkodik itt a Földön. És mi olyanok vagyunk, mint a személytolmács, hogy ott megyünk az Úr mellett, és amikor ő mond valamit, akkor azt mi tolmácsoljuk itt a Földön. Nem csak szóval, cselekedettel, szeretettel, törődéssel, tehát olyan dolgokkal, amit az Úr el akar itt végezni a Földön. És én úgy gondolom, hogy ez a szolgálat, ez az, amire azt mondhatjuk, hogy szolgálunk, és hogy ebbe aztán mennyi ebbe a szolgálatba az úgymond nevesített szolgálat, és mennyi az, amelyiket csak úgy az Istennek az irányításával teszünk, az ilyen értelemben mindegy. Azt mondja a római levél, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok egy világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A szolgálat, az Isten tisztelet egy másik megfogalmazása, amikor azt mondom, hogy oda szánom az én lényemet a testemet, lelkemet, mindenemet arra, hogy az Istennek szolgáljak, az Istent kövessem. Ez ugyanaz, amit Jézus is ott megfogalmazott, csak egy picit máshogy megfogalmazva, tehát a szolgálat az egy egész életmódot jelent. Van két figyelmeztető ige is, amit szeretnék felolvasni. Az egyik Máté evangéliumában: nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon: Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk-e, nem a te nevedbe üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedbe tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ismerjük jól ezt az igét, és tudjuk, ez arról szól, hogy tehetünk hatalmas dolgokat Isten nevében, de mégsem szolgáljuk vele az Urat. És ez nagyon erős figyelmeztetés arra, hogy a szolgálatot azt ne úgy nézzük, hogy bizonyos dolgok, és hogy olyan szolgálatok felé haladjunk, amik jól láthatóak, jól megmutatkozhatnak, mert ha nem ez a szolgálatunk, akkor ez nem ér semmit a számunkra. Persze szabad profétálni, szabad gyógyítani, szabad egy csomó dolgot tenni, de csak akkor, hogyha az Istent követjük, és ő adja ezt. És a másik ilyen figyelmeztető hang a Bibliában a szolgálattal, hogyha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az engő érc vagy pengő cirmalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Nagy figyelmeztetés, hogy belevethetjük magunkat a szolgálatba, és követhetjük az Istent, és nagy dolgokat tehetünk, de ha azt a legfontosabb üzenetet, amit Isten rajtunk keresztül el akar jutatni a világba, a szeretetet nem hordozzuk, nem tartalmazzuk, akkor mit se ér az életünk. Szóval a mai témánk az, hogyha úgy érzed, vagy úgy vagy, hogy sokat szolgálsz az Úrnak, ugye ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy mennyi a sok, meg hogyan érezzük, akkor mit mond nekünk Isten? Három veszélyt említettem, az első az az irgalmatlanság, hát erről most részletesen nem fogok beszélni. Itt a törvénytudó történetét néztük meg, akinek Jézus elmondta az irgalmas samaritánus példázatát. Ugye a törvénytudó nagyon szolgálta az Istent a törvényen keresztül, és eljutott oda, hogy teljesen egy olyan állapotba került, hogy amikor azt a nagy parancsolatot vizsgálta, hogy szerest fele barátodat, akkor elkezdte gondolkozni, hogy akkor ki is az ő fele barátja, tehát hogy lehetne ezt a kört valahogy úgy leszűkíteni, hogy tényleg csak azokat kelljen szeretnem, akiket tényleg szeretek, és könnyű. És erre mondta neki Jézus, hogy ne így cselekedjél. És az volt Jézus üzenete neki, ennek a törvénytudónak, hogy menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. És ezt ugye arra mondta, hogy volt az a samaritánus, aki irgalmasan cselekedett, hogy te is legyél irgalmas. És azt mondja, az a jó hír ezzel kapcsolatban, hogy Isten azt mondja neked, hogyha szolgálsz, hogy megteheted magadnak azt a luxust, vagy azt a nagy dolgot, hogy irgalmas legyél. Tehát neked nem kell elítélned a világot, neked nem az a feladat adatot itt a Földön, hogy válogassál az emberek között, hanem az a feladat adatot a Földön, hogy irgalmat gyakorolhatsz. Aztán a másik veszély az ítélkezés volt, amit megnéztünk. Egyébként ezek pont érdekes módon a Lukács evangélium egymás után jönnek ezek a történetek, amelyek olyan emberekről szólnak, akik sokat szolgálnak, sokat tesznek az Istenért. Ez egy jól ismert történet, ugye Márta és Máriának a története, és akik sokat teszünk, szolgálunk, hát eljuthatunk, talán mindannyian már találkoztunk azzal a gondolattal, hogy rosszul esett, hogy valakik hát nem fogták meg a seprű végét, vagy nem úgy vettek részt, stb. És eljutunk oda a nagy szolgálatunkban, hogy igazából megítélünk másokat, akik éppen a mi elképzelésünk szerint nem szolgálnak. Nagyon érdekes, hogy Ugye a János 3.16 után, a 3.17-ben a következőt olvassuk, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Tehát ha a mi mesterünket nem azért küldte Isten ide, hogy itt ítéletet tartson a földön, akkor bennünket, akik mi követjük, bennünket sem azért. Tehát ugyanúgy van, hogy nekünk tulajdonképpen az a célunk a szolgálattal, hogy üdvösségre jutassuk az embereket, és semmiképpen nem az, hogy bárkit is ezen elítéljünk. És azt is olvastuk egy csodálatos ígéretet, hogyha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Tehát úgy fogalmaztam magamban, hogy Isten megoldása az, hogy tekints a szolgálat jutalmára, és próbáld megnyerni a társadat is, hogy ő is részese legyen ennek a jutalomnak. Tehát, ha itt vagy, és szolgálod az Urat, akkor soha ne nézd azt, hogy a többiek mennyit szolgálnak, hogy szolgálnak, hanem te, amikor szolgálsz, mindig figyeld azt, hogy te az Istennek szolgálsz, és azért, mert szereted őt. És tekints arra, hogy egy csodálatos jutalmad van ezért, hogy téged megbecsül az Atya, és ha végig valakit észreveszel, aki most nincs benne ebbe a szolgálatba, akkor inkább azt mondom, hogy tekints rá úgy, hogy hát egy segítséget tudsz neki nyújtani, hogy valahogy próbáld megnyerni őt is arra, hogy hát ő is részese lehessen az Isten szolgálatának az örömének. De semmiképpen nem azt, hogy elítéld őt. No, ez volt itt a jó hír ennek a végén, hogyha leülsz Jézus mellé a forgatagban, akkor ő időt szán rád, és nem zavar el szolgálni. Ez ugye akkor van, amikor úgy érezzük, hogy szolgálni kell, és nem azt nézzük, hogy a szolgálatnak az örömét. Hogy Jézus soha nem teszi ilyet, ő mindig örömmel veszi, hogyha leülsz mellé. És akkor eljutottunk a mai témánkhoz, ez az utolsó ilyen téma, ami itt az igében, ahogy haladunk, következik. Ennek az a címe a Bibliában, hogy Jézus imádkozni tanít. Ugye ez nem a Bibliában van, csak ezt a címet adták neki. Amikor Jézus elmondja, megtanítja az Úrtól tanult imát, a mi atyánkot a tanítványoknak. És hát én azt a címet adtam ennek a résznek, hogy egy veszély, aki sokat szolgál, hogy kizárólag emberi erőforrásokat kezdünk el használni a szolgálatban. Ugye az emberi erőforrásokra gondolok fizikailag is, tehát a testi erőmet és ilyen értelemben használom, és ezt viszem be az Istennek a szolgálatba. De lehet ez lelki jellegű is, vannak lelki erőforrásaink is, valaki jó vezető, valaki jó tanító, valaki alapvetően egy kedves ember, és még sorolhatom azokat a lelki erőforrásokat, amit az Isten adott nekünk, és amit használhatunk az Istennek a szolgálatába, és akár még szellemi erőforrásokat is használhatunk, tehát olyan dolgokat tehetünk az Úrért, például mondjuk a prófétálás, mondhatjuk, hogy ez egy különösen szellemi dolog, de mégis azt mondja Jézus rá, hogy vigyázzatok, mert lehet, hogy ti prófétáltatok, aztán nem is találkoztam, nem ismerlek igazából benneteket, tehát hogy el lehet jutni oda, hogy valahogy megtanuljuk a szolgálatot, és csináljuk a szolgálatunkat, és tulajdonképpen emberi erőforrásból tesszük az egészet. Ennek a résznek azt a címet adtam, hogy a tanítványok története, akik nem tudták, hogy mi az imádság lényege. Így kezdődik, hogy történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szólt hozzá egy egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. A tanítványok ott voltak, már Jézussal jártak, látták nagyon sokszor Jézust imádkozni, és azt mondták neki, hogy hát Uram, taníts bennünket imádkozni. Egy kicsit valahogy az van bennem itt ebben a kérésben, mégpedig azzal kapcsolatban is, hogy azt mondják, hogy a János tanítványait, a keresztény János tanítvány tanította János, hogy mintha valahogy nem lennének elégedettek az ő imádságuknak a hatékonyságával, tehát tanulni akarnának, egy kicsit hatékonyabbak akarnának lenni ebben az ima küzdelemben. Egyébként, ha visszalapozunk, akkor azt látjuk, hogy a tizedik rész úgy fejeződik be, hogy mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette, Uram, még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk, a te nevedre, ő pedig ezt mondta nekik, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmit sem árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Tehát a tanítványok egy hatalmas szolgálat után vannak. 72 tanítvány kimentek, ördögök engedelmeskedtek, és olyan dolgokat tapasztaltak meg, hogy fantasztikus, és akkor azt mondja nekik Jézus, hogy figyeljetek, alapvetően ne ennek örüljetek, hogy ilyen nagy szolgálatban vagytok, hanem azt mondja, hogy annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Nem tudom, hogy értitek ezt, hogy olyan furcsa ez a dolog, nem? Tehát, hogy átélünk hatalmas dolgokat, és akkor mekkora az Isten, meg hogy használt engem az Isten, és akkor azt mondja Jézus, hogy te figyelj már ide, ne ennek örüljél, hogy most itt ekkora dolgok történtek, hanem annak örüljél, hogy a te neved fel van írva a mennybe. Tehát valami olyasmit mond Jézus ezeknek a tanítványoknak, hogy figyeljetek, az imádságnak nem az a lényege, hogy mekkora teljesítményt tudsz nyújtani, és milyen fantasztikus dolgok fognak történni, hanem sokkal inkább az a lényege, hogy kapcsolatban vagy a Teremtő Istennel, kapcsolatban vagy velem. Én érzek egy kicsit a tanítványoknak ebben a kérdésében egyfajta büszkeséget, egyfajta versenyt is, hogy hát ugye a Keresztelő János tanítványait tanította Jánosnak, akkor már bennünket is tanítsál már, hogy mi is tudjunk ebben növekedni. Tehát valami ilyesmi, ez többször ez a versengés dolog, ez ott volt a tanítványoknak az életében. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük az Úrtól tanult imádságot, hogy abban mik vannak. Gondoljatok bele, hogy miről szól az Úrtól tanult imádság, a mi atyánk. Két témája van tulajdonképpen, és van egy téma, ami meg nem szerepel, ami nagyon fontos lenne pedig, de nincs benne. Hát mivel kezdődik az Úrtól tanult imádság? Milyen témát hozunk föl ott az elején? Kivel kapcsolatban imádkozunk? Az Istennel kapcsolatban, tehát hogy tulajdonképpen áldjuk az Urat, és utána a második rész mivel foglalkozik? Magunkkal, mi szentségünket. Nincs benne az, hogy most azért jó lenne az egész világért imádkozni, meg stb. Persze sok helyen ott van ez az imádság, de mégis a mi atyánkban az van, hogy az Istenről van szó, meg én magamról, hogy az én a bűneimet rendezem, stb. Tehát megint azt mutatja itt a tanítványoknak, hogy figyeljetek, hatalmas dolgokat értetek át, de figyeljetek, megtanítalak benneteket imádkozni, amikor imádkoztok, akkor az Isten és a ti dolgotokkal foglalkozzatok legalábbis legelőször. Tehát így közelíti meg Jézus ezt a kérdést. Aztán utána elmond egy történetet rögtön a tanítványoknak, miután megmondta nekik, hogy na, hogy imádkozzatok. Ismertek a történetet, hogy egy barát elmegy éjszaka, és kocogtat a barátjának az ajtán, és akkor kinyitja az ajtót, vagy nem nyitja ki. Arra gondolok, hogy hát ezt a példázatot azért mondta el Jézus a tanítványoknak, mert úgy érezte, hogy a tanítványoknak ez valamiért most fontos. Úgy tűnik, hogy a tanítványokban lehetett egyfajta félelem attól, hogy ők zörgetnek az Isten ajtaján, de Isten nem válaszol. Mert hát erről szól a példázat, hogy figyeljetek, hát gondoljatok, hát még egy barát is kinyitja az ajtót éjszaka, Tamásra nézem mondjuk, nehéz elképzelni, de mondjuk bejön 3 órakor dörömből az ajtómon, hogy kéne egy kis kenyér, mert nem tudott volna adni a családnak. Hát tuti nem fogok ott édesen aludni, hanem biztos adok neki, de fordítva is igaz. És akkor azt mondja, hogy hát figyeljetek, hát ha ti ilyenek vagytok, akkor Isten mennyivel inkább. Tehát a tanítványok, akik sokat szolgáltak az Istent, attól féltek, hogy vagy az ő bűneik miatt, vagy hogy ők túl kicsik, Isten nem fog velük foglalkozni, és nem mertek az Istenhez oda menni az ő kéréseikkel. Úgy is mondhatnám, hogy féltek a visszautasítástól talán, és ez megakadályozta őket abban, hogy úgy, mint gyermek oda menjenek az atyához. Tehát itt megint Jézus arról beszél, hogy sokat szolgálsz, és ez nagyon fontos, és nagyon tetszik az Úrnak, hogyha sokat szolgálsz, de ő arra vágyik, hogy egy apa-fiú kapcsolatba, vagy apa-leány kapcsolatba legyél vele, és merjél oda menni egészen közel hozzá. Ugye az a példa jutott eszembe, hogy nem tudom, veletek előfordult-e már, hogy mondjuk, tudom én, vasárnap este 9-kor kinyitottak a hűtőt, és valami nagyon fontos dolog nem volt. Valaki bólogat, és mit csináljunk ilyenkor, akkor menjünk el az éjjel-nappaliba, mert ugye mégis kéne valamit szerezni. De akkor mondom, hogy fú, lehet, hogy nem is lesz nyitva, most beülök a kocsiba, oda megyek, lehet, hogy nem lesz az egész, inkább oldjuk meg, együnk mondjuk egy kis háztartási kekszet, vagy valami, most nincs kedvem elmenni, mert mekkora nagy izé lesz, hogy elmentem oda, körbement az egész városra, hazajövök, és nem kaptam semmit. Nem tudom, én már voltam így, hogy inkább választottam egy ilyen lájtosabb megoldást. Én látom, hogy ezt sokakat megmozgatott ez a kérdés, majd házi csoporton erről beszélgethettek, hogyha gondoljátok. És hogy valahogy így vagyunk az Istennel, hogy hát nagyon szükségem lenne erre a dologra, de most lehet, hogy most odaszállok mondjuk Istennek egy egész napot, nagyot fogok imádkozni, és a végén zárva lesz a bolt, és akkor csináltam volna valami hasznosabbat is mondjuk például. Nem tudom, hogy érthető ez a hasonlat, hogy valami ilyesmi lehetett a tanítványokban, hogy ők rengeteget szolgálnak, egyébként az Urat követik, de Isten hát nem fogja őket meghallgatni, és nem érdemes odaszánni azt az időt. És aztán a harmadik gondolat, mert ugyanígy még valamit mondott el Jézus itt a tanítványoknak, ugye, amikor azt kérték, hogy taníts, imádkozni bennünket, akkor elmondta a mi atyánkot, elmondta ezt a történetet, és elmondta a hónap igéjét, amit most felolvastunk, hogy figyeljetek, kérjetek, zörgessetek, és meg fog nyitatni. Tehát úgy is mondhatnám, hogy talán tudta Jézus ezekről a tanítványokról, hogy könnyen föladják a kéréseiket. És azt mondja, hogy figyeljetek, ha az életmódotok az, hogy zörgettek, az életmódotok az, hogy folyamatosan ott vagytok az atya színe előtt, akkor ő biztos, hogy be fogja tölteni a ti kéréseteket. Úgy fogalmaznék, hogy egy rossz kiindulási pont, amikor sokat szolgálunk és belemegyünk a keresztény életnek a sűrűjébe, hogy azt hisszük, hogy olyanok vagyunk, mint egy lentkerekes autó. Isten meglök bennünket, mondjuk a megtéréskor, meg amikor elindultunk az életünkbe, és utána pedig így gurulunk magunktól. És így megy az életünk. És így halad az életünk, és éljük az életünket. Közben szolgálunk persze az Istennek. Mindig kell, hogy legyen bennünk valamilyen hajtóerő. Azok az emberek betegek lelkileg, akikben nincs hajtóerő, akik otthon ülnek, és hát nem tudok mit csinálni. Én nem tudom elképzelni, mert, hogy ez milyen lehet, mert ha most azt mondják nekem, hogy van mondjuk 100 évem, csak azokra, amik érdekelnek, azok a foglalkoztatók, nem lenne elég. Az a sok minden, ami érdekel engem, hogy foglalkozzak. És hogyha azt mondaná valaki, hogy van mondjuk 1000 évem, és azokban mit lehetne szolgálni, akkor is be tudnám tölteni mindenféle dologgal. Tehát, hogy az emberben ott van valami, hogy ő szeretne valamit csinálni. És hogy hajtja az életedet az, hogy szeretné előre haladni. És ugye az a témánk, hogy akik sokat szolgálnak, hogy azok az emberek veszélyeztetettebbek, akik mondjuk olyanok, mint mondjuk én is magamat tartom, hogy mindig van valami hajtóerő benne, mindig meg tudok találni valamit, amit tudok lelkesedni, amit tudok csinálni, mert akkor ez fog engem hajtani, hogy ez engem érdekel, ez fontos, meg stb. És könnyedén el tudom hanyagolni az imádságot, könnyedén el tudom hanyagolni azt, hogy igazából a hajtóerő az, ami egy keresztény embert, egy Krisztus követő embert kell, hogy hajtsa, az Istennek a lelke kell, hogy legyen. Az Istennek az üzenete kell, hogy legyen. Ahogy Jézus mondta, hogy Jézusnak is biztos rengeteg ötlete lett volna, hogy mivel töltse el itt ezt a 33 évet, de ő semmi más nem csinált, csak figyelt arra, figyelt arra, hogy az atya mit mond, és azt lépte. Az volt az ő hajtóerője, és nem más. Ennek aztán az lesz a következménye, hogyha így éljük az életünket, ez egy ilyen, mondhatnám, egy ilyen multicéges példa, nem zavarom a főnököt, mert nincs idő most vele beszélni, meg egyébként is mindig valami egész másról beszél, mint amire éppen nagyon szükségem van, inkább megoldom valahogy a dolgot. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a hozzáállást, hogy bonyolultabb lesz, még hogyha tanácsot kérek valakitől. Tudom, hogy kéne tanácsot kérnem mondjuk valakitől, csak ő aztán még a végén olyanokat fog mondani, amit nem is szeretnék megcsinálni, meg ami máshol jár. Én is inkább megoldom magam ezt a dolgot. Egy másik példa, ez az orvosos példa, amikor úgy megyünk el az orvoshoz, hogy azt mondjuk, mint ahogy én mondjuk, a szegény Veronika nincs itt, ki tudom őt prédikálni, amikor a túrám előtt beteg lettem, és elmentem hozzá, és megmondtam, hogy figyelj Veronika, most nem meggyógyulni akarok, hanem csak meg akarom mászni ezt a hegycsúcsot, és ez nekem, ez a gyógyszer nagyon fontos lenne, most fel tudod-e írni nekem. És akkor értitek ezt, hogy nem akarok most meggyógyulni, csak meg akarom oldani az életemet, és ezért valamire nagyon szükségem van. Így éljük le az életünket, és ennek aztán akkor van egy nagy megállja, amikor egy olyan betegséget szerzünk már, ami már tényleg nem tudunk mit kezdeni, és akkor ágyhoz vagyunk kötve. És hogy valahogy így éljük néha az életünket az Isten előtt is, hogy igazából nem arra vagyunk most annyira kíváncsiak, hogy most az Úr átformálja nekünk az egész jövőnket, mert nekünk már megvan minden, amit mi szeretnénk csinálni, meg stb. Csak épp ahhoz kérünk egy kis segítséget, hogy most, Uram, figyelj, most holnap fog prédikálni, te is tudod, még nem tudom, miről fogok beszélni, hát légy szíves valamit, gyorsan segítsél már ki. Vagy Uram, most holnap fogok beszélgetni a gyermekemmel, és kéne valami tanácsot adni nekem, most gyorsan segíts ki. És nincs időnk nekünk arra, hogy az Istennel időt töltsünk, mert rengeteget szolgálunk, nagyon elfoglaltak vagyunk, és oda megyünk, mint az orvoshoz, és azt mondjuk, hogy doktor úr, most nagyon kemény ez a 4 év, valahogy adjon már valami olyan vitaminokat, vagy nem tudom, amivel tudom még pörgetni magamat. És ez lesz belőlem, hogy nem találkozunk az Istennel. A helyes irány, amiről itt Jézus beszél, és amire rá akarja venni a tanítványokat, az, hogy tudd, hogy minden pillanatodban Istenre vagy utalva. Tehát nem egy lengkerekes autó vagy, tehát ez nem úgy működik, hogy egy héten egyszer mondjuk imádkoztál egyet, az Úr megburított, és akkor utána mész, hanem tulajdonképpen minden pillanatodban az Istenre vagy utalva. Mint ahogy Jézus is, ahogy Jézus mondta, hogy ő tulajdonképpen úgy élte le itt a földi életét, hogy folyamatosan az Atyával volt kapcsolatban. Persze nem akarok senkit összetörni, hogy azt mondja velem együtt, hogy hát ez totál lehetetlen, akkor ezt hagyjuk ezt az egészet. Tehát legalább célként ezt kéne kitűznünk, hogy így kell, hogy éljük az életünket, hogy a szolgálat nem arról szól, hogy megcsináljuk a dolgokat, hanem arról szól, hogy az Istenre figyelek. És ez nem azt jelenti, hogy egész nap térdanába ülök a belső szobámba, hanem teszem a dolgaimat, de Istenre figyelve. Az Isten megoldása, ha nincs üzenet, akkor zörges és ne pótolt ki emberi dolgokkal. Tehát, hogyha nincs üzenet, és itt az üzenetem most nem pusztán azt értem, hogy megkértek téged, hogy tudom, egy ige üzenetet mondjál az imaórán, vagy bárhol. Tehát nem így üzenet, hanem ha nincs éppen Istentől való tehát utasítás, vagy tehát amit tudod, hogy igen, az Isten most erre vezet, akkor ne add föl, tehát ne úgy csináld ezt, hogy megkérdeztem az Urat, nem mondott semmit, hát akkor megcsinálom valahogy, hanem azt mondja ez az ige, amikor Jézus mondja, hogy figyeljetek, zörgessetek, és meg fog nektek nyitatni, és soha ne add föl, és ne pótold ki az életedet emberi dolgokkal, hanem legyen egy erős mélyhited abban, hogy az Isten fog neked adni üzenetet. Akár egy igehirdetésre készülsz, akár egy beszélgetésre készülsz, akár választ vársz az Istentől, akár valamilyen szolgálatra készülsz, mindig legyen ott benned Jézusnak ez a mondata, hogy én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Nem tudom, hiszitek ezt az igét? Hogy ez így működik? Mert ez egy nagyon egyértelmű ige. És talán azért sokszor értük át magunkba azt, hogy hát zörgettem, de nem nyitatott meg. És aztán valahogy így éljük meg, és utána valahogy föladjuk ezt a dolgot. De Jézus azt mondja itt a tanítványoknak, amikor kéri őket, hogy figyelj, taníts bennünket imádkozni. Azt mondja, hogy figyeljetek, ez az imádságnak a lényege. Az imádság lényege az, hogy az Istennel időzöl, mint amit a mi atyánk tartalmaz, hogy először az Istennel találkozol, meg elmondod, hogy milyennek látod az Urat, utána pedig rögtön áttértek arra, hogy mi van veled, utána azt jelenti, hogy tulajdonképpen Isten te soha nem zavarod, tehát bármikor oda mehetsz hozzá és zörgethetsz, és hogy ne add föl, és Isten vágyik erre a kapcsolatra, és ő azt ígéri, hogy fog adni. Ugye azt soha nem ígérte meg, hogy milyen gyorsan, meg milyen módon, de az imádságnak nem az a lényege, hogy kértem valamit, és akkor azt megkaptam, hanem az a lényege, hogy ott vagyok az Istennel való kapcsolatban, és az ővel való találkozásban átformálódik a lelkem, megnyugszom, és én megváltozom, és tulajdonképpen maga az Istennel való találkozás az, ami a te életedet meg fogja változtatni. És nem az, hogy fölírja éppen neked azt az antibiotikumot, amit nagyon vágysz, vagy megkapod-e éppen azt, amire épp úgy érzed, hogy most nagyon szükséged van, hanem az, hogy vele találkoztál, és a lelkedet változtatja meg az Isten. Jézusnak ez az üzenete, és nagyon érdekes, hogy ez az üzenet, ez a tanítványoknak az üzenete. Tehát ezt nem úgy kell vennünk, kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik nektek, hogy ez azoknak, akik még nem ismerik az Urat, vagy akik még nem találták meg a szolgálatukat, hanem ez azoknak a tanítványoknak az üzenet, akik éppen nemrég fantasztikus dolgokat csináltak, és a Jézussal való kapcsolatban vannak, és azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, ez jellemezze a ti életeteket. És ott van a végén egy csodálatos ígéret, hogy Isten alig várja, hogy szent lelkével betöltsöm bennünket. Úgy gondolom, hogy valahogy ennek az talán az legnagyobb akadálya a szent lélekkel való betöltekezésnek az, amikor mi emberileg éljük az életünket, és megvannak a dolgaink, és azokat csináljuk. Azt is mondja Isten egy helyen, hogy amikor rossz úton jártak, akkor azt mondta, hogy Isten, figyelj, akkor kiszolgáltatlak benneteket magatoknak. Csináltok, amit akartok, és nézzétek meg, hogy mire fogtok jutni. És valahogy így értem, hogy ha lélekkel betöltekezni szeretnénk, akkor valahogy ezt kell föladnunk. Tulajdonképpen végigértünk az üzeneten, ez az utolsó gondolat, hogy Isten alig várja, hogy szent lelkével betöltsön téged. Úgyhogy itt be is fejezem. És most azt kérném, hogy legyünk még egy picit csöndben, mindenki magában válaszoljon Istennek, mindarra, ami benne történt. Vagy ha még van benned imádság a polgárcsaládért, Marikáért, azt elmondhatod. És utána pedig fogjuk majd folytatni az Isten tiszteletet. Azzal, hogy a misszionáriusokért is fogunk imádkozni, hogy legyünk most egy picit még csöndben az Úr előtt, jó?